Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki szeretettel gondoskodol egyházadról, és megígérted, hogy meghallgatod híveid imádságát, és hűséges lelki pásztorokat küldesz gyülekezeteidbe. Kérünk téged, készítsd fel szolgálatodra ennek a gyülekezetnek a meghívott lelki pásztorát is. Add igédet szívébe és ajkára, hogy igazán hirdesse közöttünk igédet, hogy a te beszéded incsen, tanítson, térítsen, vigasztaljon és erősítsen minket. És azt cselekedjük, ami neked tetszésedre van, nekünk pedig üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, egybe gyülekeztünk Isten házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába dr. Kovács László Attila testvérünket, akit a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet lelkészéül meghívott, és Isten áldását kérjük Kovács Erzsébet szolgálatára, lelkésznő szolgálatára, akit egyházkerületünk püspöke a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskolába, iskola lelkészi szolgálatba küldött ki.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a szentigét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott levelében, a 4. rész 10. versétől a következőképpen. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék, mert én megtanultam, hogy a körülményeimmel elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővelkedni is. Egészen be vagyok avatva mindebbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, kedves Attila, kedves Erzsébet! A felolvasott igében és általában Pál apostol Filippi gyülekezethez írott levelében a gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata tárul elénk. A gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata. Pál, amint az összefüggésből kiderül, börtönből írja ezt a levelet. Immár a kihallgatás után, de még az ítélet előtt van. Számol halálával is, hiszen egyebek mellett ezt írja, akár életben maradok, akár meghalok, történhet velem bármi. A levelet mégsem síralomházi hangulat hatja át, hanem úgy szoktuk mondani, hogy ez az öröm levele. Igei vagy főnévi alakban összesen 16-szor szerepel ebben a mindössze 4 részes levélben az örömnek a szava. Ennek következtében, jelképesen legalábbis, leomlanak a falak, és áthidalódik a távolság. Szeretett testvéreim, valami hasonlónak lehetünk most is a tanúi, a gyülekezet és a lelkipásztor viszonyában a találkozás úgy valósul meg, hogy leomlanak a falak, hogy áthidalódik a távolság. Ahogyan Pál lélekben együtt van a gyülekezettel, hogy alkalmas és alkalmatlan időben hirdesse az igét, úgy ti is most egyé váltok a gyülekezettel, immár a nyíregyházi gyülekezettel. És az ige szavával ez a gyülekezet elég erős arra, hogy gondoskodjék rólatok. Lelkész és gyülekezet összetartozik. Mind a kettőnek szüksége van egymásra. Nehéz elgondolni, bár az egyház történelemben volt ilyen, hogy a gyülekezet lelki pásztor nélkül él, és nehéz elgondolni, bár a hétköznapi életben van ilyen, hogy a lelki pásztor gyülekezet nélkül él. A kettő összetartozik, csak rendkívüli esetben, csak egyfajta a szabályostól való eltérés keretében mondhatjuk azt, hogy gyülekezet és lelki pásztor nincsen együtt. A meghívón, amely erre az alkalomra hívogatta testvéreket, szolgatársakat, hívogatta a gyülekezeteket közelből és távolból, ezen a meghívón ez az ige volt olvasható: minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Gondolkoztam azon, hogy elsősorban kire vonatkozik ez az apostoli bátorítás, hogy minden gondotokat ő reá vessétek. Talán szól a gyülekezetnek, a nyíregyházi gyülekezetnek, mert egy nagy gyülekezetnek nagy gondjai vannak. A népegyházi keretek, amelyeket nehéz lebontani, ahol nem könnyű még ma sem megtalálni a személyességet, a híveknek a pásztorolását oly formában, hogy lélektől lélekig eljussanak a lelkipásztorok, hogy az egyes ember fontosnak és megbecsültnek és kitüntetettnek érezze magát. A több lelkészes gyülekezetnek a nehézségei és gondjai is megkerülhetetlenek. Miképpen tud összecsiszolódni egyik szolgálata a másikkal, hogyan tudja egyik a másikat kiegészíteni, hogyan tudnak lelkipásztorok, akik között lehetnek teológiai eltérések, de mégis együtt, szeretetben végezni a szolgálatot, egy ügy érdekében, Krisztus szolgálatában járván. Gondokat jelenthet az intézményrendszer, amely egész egyház kerületünkben egyedül álló itt Nyíregyházán, kollégiummal, többféle szeretetintézménnyel, általános iskolával, gimnáziummal, szükség van ezeknek az összefogására, pásztorolására, gondok adódhatnak mindebből, és milyen jó, hogy az ige erre is vonatkozik. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. De vonatkozik mindez a mai napon kitüntetett módon a lelkipásztorra és a szolgálatba, ugyancsak szolgálatba álló feleségére, aki ugyancsak lelkipásztor. Kedves Erzsébet, kedves Attila, minden gondotokat ő reá, az Úrra vessétek, mert neki gondja van reátok. Nem véletlenül választhattátok ezt az igét, hiszen nyilván a gondok felül is lehet ezt a mai napot megközelíteni. Ottani, nem is akármilyen színvonalú határon túli, nem is akármilyen színvonalú szolgálatnak bizonyos értelemben való feladása, a professzori katedrának az otthagyása, a gyermekmunkának Kolozsváron és sokféle gyülekezet szervezés, egyház szervezői munkának a feladása, a gondok, hogy mi lesz az otthon maradottakkal, miképpen sikerül itt a családdal beilleszkedni, hogyan fogják a gyermekek megtalálni új barátaikat, új közösségeiket. Meg annyi gond, amely természetes módon tolakszik az ember fejébe és szívébe. És itt is bátorítás ez az ige, minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. És segít a tájékozódásban, az erő merítésben és a reménység megtartásában Pál apostolnak és a filippi gyülekezetnek a viszonyának a megértése is. Mert ott is szó van gondokról, aggódásról, sőt félelemről, és ez mégis, ahogy mondtam, az öröm levele. A filippi gyülekezet talán még emlékezett arra, amikor Pál először járt körükben, nem önszántából, hanem fogolyként, börtönben, Szilásszal együtt börtönben járt, és egy éjféli istentiszteletet tartottak. Egy sajátos hangulatú éjféli istentisztelet, amely nem olyan volt, mint egy mai divatos éjféli mise valamely nagy templomban, ahol elegáns dámák és jól öltözött, polgári kényelmet sugárzó urak vesznek részt az istentiszteleten, hanem két rab tart éjfélkor istentiszteletet, Pál és Szilász. imádkoztak és énekkel magasztalták az Istent. Ez volt ez ő első Filippi szolgálatuk, a börtönben, énekelve és imádkozva. Attila hozzád különösen is közel áll az egyházzene, amelynek az elméletét is és a gyakorlatát is jól érted. Remélni tudjuk, hogy a gyülekezet, immár a nyíregyházi gyülekezet is gazdagodni fog ebből a gazdag tárházból, amelyet idehozol. Ez az ének legyen Isten dicsérő ének, és az énekkel együtt az imádság, ahogyan Pál és Sílás felemelt kézzel imádkozott az Úrhoz, úgy ti is, Attila és Erzsébet, felemelt kézzel imádkozzatok az Úrhoz. Ő hozzá forduljatok, őt keressétek, őrá bízzátok magatokat. Ez volt az első Filippi találkozás, és kihatott nyilván egész életükre és szolgálatukra, és kihatott a gyülekezet életére és szolgálatára. Azért tartottak ott a börtönben is Isten tiszteletet, mert ez természetes volt, ezt ők rendszeresen tették. Édesapám 1949-ben egy fóti evangelizáció során, azt megelőzően János evangéliuma füzeteket osztogatott társaival együtt Fót utcáin. Mondani sem kell, hogy lekapcsolta őket a hatóság, bevitték őket az őrszobára, és egy egész éjszakát ott kellett eltölteniük. És elmondta édesapám, hogy újjongtak azért, hogy fogságot viselhettek az Úrért, és mint Pál és Sílás Filippiben fölemelt kézzel imádkoztak és áldották az Istent. Igen, így is lehet. Aztán Túróci Zoltán püspök, aki ebben a templomban és ebben a gyülekezetben áldott szolgálatot végezhetett, amit csak engedték. Amikor kiszabadult a börtönéből, talán vannak még, sőt biztosan tudom, hogy vannak még szemtanúi ennek, akkor első útja ide vezetett a nyíregyházi evangélikus templomba. Előre jött az oltárhoz, itt letérdelt, és hálát adott az ő urának azért, hogy megszabadította a fogságból, és kérte az ő áldását arra, hogy el tudja végezni további nehéz szolgálatát. Igen, így is lehet. Legyenek ezek a példák bátorítóak a te számodra, a ti számotokra is. Alkalmas és alkalmatlan időben hirdetni lehet, hirdetni kell az igét, tanúskodni kell az élet uráról. És mindebben nagy szerepe van a közösségnek, a közösség megtartó erejének. Pál egyedül a Filippi gyülekezettől fogadott el anyagi természetű támogatást is, és itt azt írja az igében, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölkedni egyaránt. És így mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a mindenre azt jelenti, hogy ő kész a szolgálatát az Úr kezéből elfogadni. Hogy ő kész az egész életét ennek a szolgálatnak a jegyében tölteni, akár az életét is odaadni Krisztus követségéért. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Ez az ige utal arra, hogy nem a saját erejével dicsekszik, hanem Krisztustól kéri és kapja az erőt. Nem a saját bölcsességében bízik, hanem Isten bölcsességét kéri és kapja. Nem a saját üzenetét akarja továbbadni a gyülekezetnek, hanem Krisztus titkából akar meríteni, és azt akarja továbbadni. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, Erzsébet és Attila, még két üzenetet szeretnék röviden a szívetekre helyezni. Az egyik, a több lelkészes gyülekezetben a felelősség és az áldás lehetősége. Ebben a Filippi levélben Pál egyebek mellett azt is mondja, legyetek követőim, szümmi métáj mugineste. Más az, ha valaki azt mondja, hogy előre, és más az, ha valaki azt mondja, hogy utánam. Katonaviselt emberek tudják, hogy egészen más a tekintélye annak a parancsnoknak, aki azt mondja, hogy előre, és küldi előre a veszedelembe, a bizonytalanságba a katonákat. De más az, ha valaki azt mondja, hogy utánam, mert ő előjár. Pál ezt mondja, hogy legyetek követőim. én elől megyek. Pálnak valóban voltak követői, Timóteus és Titus, Szilász és Akvilla, Priscilla, és mégsem egyfajta imitáció Pauli. Pál követése az, ami történik. Hanem ez az összetett görög szó, a szümmimétész, az azt jelenti, hogy legyetek együtt követőim, mert én, Pál, a Krisztus követője vagyok, és ezért legyünk közösen együtt a Krisztusnak a követői. Több lelkészes gyülekezet így tud tanúságot tenni a szolgálat gazdagságáról, hogy a lelkészek együtt követik a Krisztust, és a gyülekezet épül ezáltal. Munkatársak, egymás munkatársai vagytok, íme már is ketten, Erzsébet és Attila. Itt vannak lelkipásztortársak a gyülekezetben, a városban, az egyházmegyében, de munkatársakat találhattok a templomban és az iskolában, hogy a templomban is lehet tanítani, az iskolában is lehet imádkozni. Munkatársakat találhattok a felügyelőben és az igazgatókban, más intézmény munkatársaiban, más felekezetű testvérek, református, római katolikus, vagy más görög katolikus, baptista, metodista, más felekezethez tartozó testvérekben, szolgatársakat, együtt követőket találhattok. A másik üzenet, amit még a szívetekre helyeznék a levél nyomán, az a derű. Börtönből írja Pál ezt a levelet, és mégsem síralomházi hangulat árad ebből, hanem a derűnek a mondatai. Igénk első szava ez volt, nagy az örömöm az Úrban. Máshol ezt írja Pál, örömmel imádkozom értetek. Ismét máshol a jól ismert mondatot, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Szabó Lőrinc, a Tiszabecsi tiszteletes című kedves verse egyebek mellett ezt mondja, bátyám, jókedvű Mihály, általad élt, lélegzett a határ, s ha rád gondolok, az egész Biblia mosolyogni kezd. Mosolyognak a mezők, ég, föld, a csizmás magyarok, s fent a nagy tiszteletű angyalok. Így is lehet-e lelkipásztorra gondolni, hogy az ő szolgálata nyomán derű fakad, mosoly támad, és jó szívvel tudják az ő szolgálatát és szavait fogadni. Mosolyognak a mezők, és fent a nagy tiszteletű angyalok, és ennek nyomán mosolyog az egész Biblia. A Biblia éve van, sok mindent el lehet mondani a Bibliáról, talán ezt nem szoktuk hangsúlyozni Szabó Lőrinctől most már ezt is megtanulhatjuk, hogy lehet kezünkben mosolygó Biblia. Lehet a mi szolgálatunk minden komolyságával, méltóságával együtt, derűs, mosolyt a másikkal megosztó és mosolyt fakasztó szolgálat. Hogyha így mosolygó Biblia van előttünk, és szolgálatunk ilyen derűvel zajlik, akkor abból áldás, komoly áldás fakadhat. Azt kívánom, hogy legyenek a nyíregyházi lelkészek mosolygó lelkészek, és legyen a nyíregyházi gyülekezet a ti szolgálatotok nyomán is az eddigieknél mosolygóbb gyülekezet. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy követésedre hívsz minket, és ebben együtt indulhatunk el. Lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok, a te néped. Köszönjük, hogy ebben adsz vezetőket, vezetői felelősséggel, elhívással, belső és külső hívással. Hát, hogy vezetőinket követni tudjuk, azzal a tudattal, hogy ők is a te követőid. Így áld meg az ő indulásukat, áld meg a közös szolgálatot. Amen.
Endzsefi Attila orgona játékát hallgatjuk most meg. Johann Sebastian Bach, Ich ruf zu dir, kezdetű korál előjárt.
Thank you.
Hallgassátok meg Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról. Jézus bejárta a városokat és a falvakat, hirdette Isten országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Amikor pedig látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Akkor ezt mondta tanítványainak: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Pál apostol pedig ezt mondja: kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Incs, fedj, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Légy józan mindenben, vállald a szenvedést, végezd az evangélista munkáját, végezd el szolgálatodat teljesen.
Testvéreim, az Úrban hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Ezek után kérlek titeket, a nyíregyházi gyülekezet elöljáróit, hogy adjátok át nekem a gyülekezet nevében a lelkészi meghívó levelet, annak bizonyságaként, hogy készen vagytok dr. Kovács László Attila testvérünket elfogadni a gyülekezet lelkészéül. Testvérem az Úrban, Kovács László Attila. Az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek, elhatároztad-e, hogy vállalod a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed, elhatároztad-e? Ennek bizonyságául add jobb kezedet, és vedd át a nyíregyházi gyülekezet lelkészi meghívó leveleit. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szent szolgálatra. Énekeljük el a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű éneket, ének első versét, 229-es éneket, orgona kíséret nélkül.
Jövel Szentlélek Úristen,
no.
Győz, a fehér ruhában ültözik,
A 313-as számú éneket énekeljük. 313.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, amelyet az egyházi naptár szerint az egyház erre a napra előírt, és írva találjuk a Jelenések könyve 19. fejezetében a 11. verstől kezdődően a következőképpen. Láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül, és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borshajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Keresztény testvéreim, hitünk, reménységünk alapja Jézus Krisztus. Benne jelentette ki Isten mindazt, ami szükséges nekünk ahhoz, hogy akarata szerint emberhez méltóan éljünk, és felismerjük életünknek célját és értelmét. Minél jobban ismerjük Jézust, annál többet tudunk Istenről és az ő akaratáról, bennünket létünkben meghatározó üdv tervéről. Jézus Krisztusnak sok arca van. Betlehemi gyermekként jött e világra, szegény volt és kivetett, istállóban kellett megszületnie. Halálos veszedelemben volt, csodával határos módon szabadult meg Heródes gyilkos szándékától. Később megismertük Jézusban a tanítómestert, aki szemléletesen és végtelen egyszerűséggel tanított az élet nagy kérdéseiről. Alázatosságra, szelídségre, szolgáló szeretetre nevelte tanítványait. De megismerhettük benne a csodatevő, áldott orvost is, aki testi, lelki betegségeinkből gyógyított ki, és akinek hatalma volt még a természeti erők felett is. És ő mindig a nyomorultak, a rászorultak, a megvetettek, a kicsinyek mellé állt, közösséget vállalt velük, a bűnösökkel sem tagadta meg a közösséget, segítségükre sietett. Majd felismertük benne az Úr szenvedő szolgáját, aki alázatosan, némán tűrte, hogy keresztre feszítsék. Életét áldozta övéiért, érettünk. Ezt a Jézust ismerjük mi igazán, az ő tanító és szenvedő arcát. Teológiai fogalmakkal úgy szoktuk mondani, prófétát és főpapot látunk Jézusban. Prófétát, aki Isten titkait láttatta meg velünk, Isten üzenetét tolmácsolja nekünk, és főpapot, aki a keresztfa oltárán a legnagyobb áldozatot mutatta be, életét áldozta érettünk, hogy bűnbocsánatot eszközöljön nekünk Istennél. Jézus története azonban nem ért véget a Golgotai kereszten. Az apostolok arról tanúskodnak, hogy harmadnapon feltámadott, ő él. Ettől visszhangzik az egész új szövetség, az evangélium. Jézus feltámadott, ő él. Ő győzött a gonoszság és a mulandóság felett. Ő itt van, jelen van közöttünk ma is. titokzatos, rejtélyes az ő jelenléte, de sokan közületek tudják, hogy ez nem mese, hanem valóság. Jézus ma is tanít, gyógyít, a rászorulók és megbetettek mellé áll, védelmezi és vigasztalja őket, a benne hívőket és reménykedőket megerősíti, hogy új életet kezdhessenek, szolgáló szeretetben éljenek, együtt szenvedjenek és együtt örüljenek. Ő, Jézus Krisztus építi ma is közöttünk az egyházat, ezt a gyülekezetet is, igéjével nyilvánvalóan, szent lelkével rejtett formában. Építi közöttünk a közösséget, azért, hogy az ő teste legyünk, és vele együtt, mint legfőbb elöljárónkkal, szabadító, üdvözítő urunkkal végül eljussunk az élet teljességére. Minden Isten tiszteletünkön megvalljuk, hogy a feltámadt, ma is élő Krisztus az Atya Isten jobbján ül, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Ez nem történelem, amit konkrét eseményekkel, adatokkal tudnánk alátámasztani, igazolni, hanem egy olyan jövőkép, amelyet Isten ígéretére alapozunk. Isten ígéretére alapozva hisszük és reméljük. Isten megígérte, igéjében tudtunkra adta, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni erre a világra közénk, hogy a holtakat feltámassza, és akkor ítéletet fog tartani, mindenkinek számot kell adnia az életéről. Ítélete pedig végleges és megfellebbezhetetlen lesz. Akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy akik mindvégig kitartottak, akik kitartanak Jézus mellett, örök életet nyernek. Akik pedig Krisztus nélkül vagy Krisztus ellen éltek, élnek és cselekednek, örök kárhozatra jutnak. Hogy mikor lesz ez az utolsó ítélet, senki sem tudhatja. Ez Isten titka marad. De akkor majd Krisztusnak egy egészen más arcát, új arcát fogjuk megérezni nyilvánvalóan. Akkor lesz nyilvánvalóvá az ő királyi méltósága. A felolvasott ige úgy mutatja be nekünk Jézus Krisztust, mint egy királyt. Liturgikus hagyományunk szerint az egyházi esztendő utolsó szakaszában olyan igékről szoktunk prédikálni, amelyek az utolsó ítéletről és az örök életről szólnak, és Krisztus királyi méltóságáról tesznek bizonyságot. Képekkel, szimbólumokkal teljes ez a bibliai hely, ez a jövőt megidéző látomás, amely annak idején János apostolnak adatott meg. Jézus Krisztus fehér lovon ül. Úgy jön a sereg élén, mint egy győztes hadvezér. Annak idején, amikor bevonult Jeruzsálembe, Szamárháton ült. Alázatosan, szelíden jött. Az az út a kereszthez, szenvedésekhez, rettenetes küzdelemhez, haláltusához vezetett. A megaláztatás útja volt az. De visszajövetelekor dicsőséges hadvezérként jön, mint aki legyőzött minden ellene támadó, őt megalázni akaró gonoszság és bűn felett. utolsó, legnagyobb ellenségünket, a halált is legyőzte. Rettenetes küzdelmére utal a vérbe mártott ruhája. Ő maga küzdött, saját vérét sem sajnálta kiontani azokért, akik benne hisznek, bíznak. Ez az út a felmagasztaltatás útja, amely a halál mélységeiből Isten örök birodalmába akar elvezetni. Ennek a Krisztusnak a szeme olyan, mint a tűzlángja, írja az apostol. Királyi tekinteted, sőt, isteni tekintet, ami perzsel. Nem lehet kitérni előle, nem lehet félrevezetni, becsapni őt. Előtte leplezetlenül fogunk mindannyian állni. Ő látja szívünk gondolatait is. Semmit sem takarhatunk el igazi énünkből. Fején sok ágú korona lesz, jelezvén, hogy ő nem csak egy a királyok közül, nem csak olyan, mint egy király, hanem ő a királyok királya. Ő mindenek és mindenki felett uralkodik. Ő az egyetlen ura, királya ennek a világnak. Rangban, hatalomban, méltóságban senki sem hasonlítható hozzá. Sem a császárok, sem a régi és új diktátorok, sem a világ gazdaságát kezükben tartó hatalmasságok. Krisztus felettük is uralkodik, Krisztus vezeti őket is, Krisztus őket is meg fogja ítélni. Az ige szerint ennek a királynak legfőbb tulajdonsága, hogy hű és igaz. Igaz azért, mert egyedül ő büntelen. Mindenben hozzánk hasonlóvá lett. Mindenben közösséget vállalt velünk, kivéve a bűnt. Ő egyedül igazként tud megállni az Atya Isten színe előtt, de igaz azért is, mert igazságosan ítél. Ítéletében nem személyválogató. Ítéletében tévedhetetlen és megfellebbezhetetlen. Hű azért, mert a végsőkig kitartott mennyei Atya akarata mellett. Még a keresztfa árnyékában is így tudott imádkozni: Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. De hű azért is, mert a végsőkig kitartott az övéi mellett, akik benne bíztak. Küzdelmében nem hátrált meg. Amit ígért, maradéktalanul teljesíti. Jól lehet, mi sokszor cserben hagytuk őt. Megtagadtuk, letagadtuk, megfeledkeztünk róla. Útmutatását, tanítását nem vettük komolyan. Ő mégsem fordított hátat hűtlen népének. Megbocsát. Szeretetével fordul felénk, szeretetével felemel, hogy újra kezdhessük azt, amit elrontottunk. Számunkra eddig is ismert arca ennek a királynak, az volt ismert neve, ennek a királynak az volt Isten igéje. Mert Isten szólt és cselekedett általa. Isten szól és cselekszik általa ma is közöttünk. Édes anyanyelvünk szépségét, rendkívüliségét mutatja az, hogy Isten szavát igének nevezzük. Más nyelvek, kivéve a latint, nem ismerik ezt a kifejezést. Isten szavának nevezik az igét. Mi azonban igének nevezzük. Mint tudjuk, az ige nyelvtani fogalom, cselekvést, történést kifejező szó. És amikor igének nevezzük Isten szavát, azt kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy amit Isten szól, az meg is történik. Isten beszéde sohasem tér vissza üresen, dolga végezetlenül. Istennek igéje, üzenete, ígéretei pedig mind-mind Jézus Krisztusban testesültek meg, váltak valóra. Jézus Krisztus maga az ige. Éles kard ez az ige, írja az apostol. Mi jobban szeretjük az ige simogató, vigasztaló oldalát. De tudnunk kell, hogy az ige harcos, kemény fegyver is, amely győzni tud a bűn és gonoszság felett, és bizony ítéletet is hirdet. Ítéletet hajt végre ez az ige, és nem térhet ki előle senki sem. Jól meg kellene jegyeznünk, eszünkbe kellene vésnünk, hogy mi, Krisztus hívei, nem karddal és fegyverrel, nem erőszakkal harcolunk a gonoszság ellen, hanem Isten igéjével. És higgyük el, hogy az ige erősebb minden fegyvernél. A bűnt és a gonoszságot csak az igével lehet legyőzni. Keresztény testvéreim, én úgy érzem, hogy a mai keresztjének tudatában háttérbe szorult Krisztus királyi arca, királyi méltósága. Tanítását, prófétai arcát ismerjük a leginkább. Szép, egyszerű és világos az ő tanítása. Tanítását megcsodáljuk, de az legtöbbször elszáll a fejünk felett. Tudunk az ő főpapi méltóságáról is, értünk hozott áldozatáról. Örülünk annak, hogy van bűnbocsánat, és ez meg is nyugtatja a lelkiismeretünket. Olyan jó tudni, hogy Jézus értünk szenvedett, és nem hagy magunkra, hanem szolgálatunkra igyekszik, szabadságot, életet és üdvösséget ajándékoz nekünk. Krisztus királyi méltóságát azonban nem szoktuk komolyan venni, mondván, úgyis ez még csak a jövő kérdése. Az őskeresztjének számára annyira fontos volt Krisztus királyi méltósága, hogy ezt énekbe foglalták, és már az első századoktól kezdve az istentisztelet első nagy közös énekévé tették. Azóta is énekli a keresztény egyház ezt a csodálatos éneket mind a mai napig. Csak manapság nem szoktuk tudni, nem értjük ennek eredeti, igazi értelmét. Így szólt ez az ének, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, azaz Uram irgalmaz, Krisztus irgalmaz, Uram irgalmaz. Ma kegyelemért könyörgő, kétségbeesett segélykiáltást sejtünk ebben az énekben. Nyilván ez is, de ezen túl eredeti értelme és célja szerint a Krisztus, mint egyedüli Urunk és Királyunk előtti hódolatot volt hivatott kifejezni. Krisztus előtti hódolatunkat. Annak idején így kellett köszönteni a római császárokat. Aki a világ urának képzelte magát, ezek a császárok a világ urának képzelték magukat, sőt, Istennek is képzelték magukat. Ez volt a kötelező köszöntési forma az alattvalók részéről. Uram, irgalmaz! Az őskeresztjének azért kezdték a császárnak kiáró köszöntéssel Isten tiszteletüket, mert hitték, hogy Jézus Krisztus jelen van Isten tiszteletükön, és meg akarták vallani, hogy a világ leghatalmasabb egyetlen ura, királya, egyedül Jézus Krisztus. Most még nem nyilvánvaló ez, de eljön az idő, amikor mindenki számára nyilvánvaló lesz. Jézus a világ egyetlen ura és királya. Ezért méltó az Isten tisztelethez, testvéreim, a jó és ékes rend, az ünnepélyes szertartás és az ünnepi zene is. Mert Krisztus király jelenléte tekintélyt, méltóságot parancsoló valóság. Keresztény testvéreim, ezt a Krisztust, mint prófétát, főpapot és királyt, a maga sokféle arcával hirdetni és imádni jöttem hozzátok a ti meghívásotokra. Hirdetni és imádni ezt a Krisztust szóval és zenével egyaránt. Isten adjon erőt nekem, hogy küldetésemet közöttetek híven teljesíthessem Isten dicsőségére és egy gyülekezet épülésére. Amen. Úr Jézus Krisztus, imádunk és magasztalunk téged, mert valóban méltó vagy arra, hogy az egész világ leboruljon előtted, és zengje dicséretedet, mert egyedül te vagy megváltója, üdvözítője és királya ennek a világnak. Kérünk, légy hozzánk irgalmas az ítéletben, hogy amikor majd eljön annak ideje, együtt örvendezhessünk a te országodban, örökkön örökké. Amen. Atyánk, magasztaljuk szent nevedet, hogy megajándékoztál minket igéddel és szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy mindnyájunkat testvéri közösségbe egyesítettél, ami üdvözítőnk és pásztorunk Jézus Krisztus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért. Tedd eredményessé közös munkánkat. Áld meg gyülekezetünket és egész egyházunkat, a lelkipásztorokat és a felügyelőket, a presbitereket és minden munkatársunkat. Ébrezd és erősíts bennünk a hitet, igéd szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget. Áld meg népünket és vezetőinket. Add meg mindenkinek az eredményes munka örömét és a mindennapi kenyeret, megnyugvást adó otthont és megértő társakat. Adj békességet minden embernek, a világ békéjét és a te békességedet. Jézus Krisztus által. Amen.
Vegyétek az áldást! Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád és adjon neked békességet.
A 293. énekünket énekeljük.
293-as ének után rövid közgyűlést tartunk, kérjük, hogy mindenki maradjon a helyén. Köszönjük!